Kedves hallgatom! Az ember lelkiismeretének szüksége van tisztulásra. El kell fogadnunk Krisztusnak ezt a csodálatos áldozatát, és el kell ismernünk, hogy neki abszolút felhatalmazása van a bűnbocsánatra és a bűntől való megtisztításra. Isten igéje a lelkiismeretet teszi éberré, és ugyanakkor a lelkiismeret nyerhet megnyugvást az elvégzett megváltás alapján. Este nyugodtan párnára hajthatjuk a fejünket, mivel bűneinket teljesen mindenestől megbocsátotta. Tudhatjuk, hogy rendbe jöttünk Istennel, mert Krisztus megbékéltetett vele. Hallottam egy emberről, akinek volt egy kisfia. A kisfiú rosszat tett, és odament édesapjához, hogy bocsánatot kérjen. Az apa ezt mondta kisfiának: mivel idejöttél és megvallottad bűnödet, megbocsátok. De a kisfiú ismét odament, és megint kérte a bocsánatot. Az apa ezt mondta: hidd el már, hogy megbocsátottam. A kisfiú megint visszament. Végül az apa ezt mondta: fiam, kikapsz, ha mindig idejössz bocsánatot kérni? Már mondtam, hogy megbocsátottam. Hányszor találkozunk olyan hívőkkel, akik így szólnak: nem vagyok biztos benne, hogy üdvözülök-e. Nem vagyok biztos a megváltásomban. Ezt újból és újból mondogatják Istennek. Azt hiszem, ő ezt mondja ilyenkor: már megbocsátottam. Ha bízol fiamban, semmi bűnt nem rovok fel neked. Be kell lépnünk ebbe a nyugalomba, amelyet igéjével kínál föl nekünk. Megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől. A holt cselekedetek azok a tettek, amelyeket üdvösségünk érdekében kívánunk felajánlani. Láthatod, hogy halottak vagyunk bűneinkben és vétkeinkben, és a holt ember semmi másra nem képes, csak holt cselekedetekre. Még sohasem hallottam arról, hogy egy halott csinált volna valamit. Amit cselekedni próbálsz üdvösséged érdemléséért, az mind holt cselekedet, mivel a jó cselekedet sohasem szerezhet üdvösséget, hanem a megváltás következménye. Az író tovább megy és ezt mondja: megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A szolgálat valójában Isten tisztelet, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Az Isten tisztelet és a szolgálat együtt jár. Nem szolgálhatod Istent úgy, hogy ne imádnád, és nem imádhatod úgy, hogy ne szolgálnád. Amikor lusta keresztényt látok, aki semmit sem tesz Istenért, megkérdezem, hogy valóságos-e az Isten tisztelete? Vajon tényleg imádja-e Istent? Ha leborulsz előtte hódolattal és dicsérettel, akkor felkelsz lábadra, és kezdesz valamit cselekedni érte. Ezt írtam első Bibliámba, amelyet még édesanyámtól kaptam. Nem azért dolgozom, hogy üdvözüljek, ezt az Úr végzi el érdekemben, de úgy dolgozom, mint egy rabszolga, Isten áldott fia iránti szeretetben. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 15. vers. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus. A hangsúly arra a tényre helyeződik, hogy ő az új szövetség közbenjárója. Akik a régi szövetség alatt éltek, azok azért üdvözültek, mert előre tekintettek Krisztus jövetelére, amikor áldozataikat bemutatták. Nem tudom, mennyit értettek meg belőle, mégis az Úr Jézus ezt mondta: Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta és örült is. János evangéliuma, 8. rész, 56. vers. Mózes első könyve nem ezt mondja, Az Úr Jézus ezt mondja. Úgy hiszem, hogy az Ószövetség minden szentje előre tekintett Krisztus jövetelére. Más szóval, Isten ennek alapján váltotta meg őket. A bikák és kosok vére sohasem vehette el bűneiket. Áldozataikat hittel vitték, és amikor Krisztus jött, meghalt engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Római levél, 3. rész, 25. vers. Vagyis meghalt mindenki bűnéért, aki Ádámtól kezdve élt, és azóta mi is hittel mehetünk hozzá. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 16. és 17. vers. A végrendelet szót testamentumnak is lehet fordítani. Ha már írtál végrendeletet, és még mindig életben vagy, végrendeleted senkinek sem használ. Nem érvényes, amíg meg nem halsz. Itt egy olyan végrendeletről van szó, amelyet egy már elhunyt személy készített. Ő senkit sem válthatott meg életében. Ne értsetek félre, azt akarom mondani, hogy Krisztus élete sohasem vált meg senkit. Krisztus halála az üdvösség alapja. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 18. verstől a 22. versig. A vér szó ebben a szakaszban 6-szor fordul elő, és az ószövetségi szertartásban kiontott vér hatalmáról beszél. A vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, ami az ószövetség jelszava volt. A vér az új szövetségben is nagyon fontos, mint ahogy az énekíró mondja. Van erő, van, csodás erő van a bárány vérében. A jelenések könyvében azt látjuk, hogy a bárány vére által vívták ki a győzelmet, nem saját egyéni találékonyságuk, fizikai erejük, vagy esetleg lelki erejük által. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 23. vers. Ezeket a mennyeieket is szükséges volt megtisztítani, mert a bűn ott keletkezett. A bikák és bakok vérét sohasem hintették szét a mennyben, tagadhatatlanul ez kegyetlen lett volna. Krisztus vére azonban a mennyben egyáltalán nem kegyetlen tény, mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 24. vers. E földön a szent sátor csak előkép volt, a valóság a mennyben van. Hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk, azt jelenti, hogy Isten jelenlétében van. Krisztus nem az ember alkotta szent helyre lépett be, hanem a lelki szentélybe, amely valóságos. E földön meghalt üdvösségünkért. A mennyben él, hogy megőrizze üdvösségünket. Érdekünkben van a mennyben. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 25. vers. A főpap a földi szent sátorba nem a maga vérével lépett be, és oda évente be kellett mennie, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 26. vers. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, amit úgy kell olvasni, hogy a korszak végén. Ez nem arra utal, amit egyesek a világ végének neveznek. Valójában a Biblia nem tanít a világ végéről, viszont tanít a korszak végéről, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Krisztus eljött a törvény korszakában. Megjelent a törvény korszakának végén, és bevezette az új korszakot, a kegyelem korát. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 27. vers. A halál az események természetes sorában jár ki az embernek. A hitetlen ember a halál után semmi másra nem számíthat, csak az ítéletre. Ha Krisztus halála nem vált meg téged, akkor csak az ítélet következik ezután. A halál azonban nem ragad magával minden embert, legyen érte hála Istennek. Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, de egyesek nem fognak meghalni. Hallom, hogy az emberek beszélnek az öregkorról, és hogy mennyire meg akarnak halni, hogy az Úr jelenlétébe kerüljenek. Én nem ismerlek, de én nem várom a halált. Én nem sietek meghalni. Remélem, addig élek, amíg eljön az Úr Jézus. Nem tudom, hogy élek-e addig, de mégis azt szeretném. Ó öröm, ó boldogság! Bár csak sose halnánk meg, sem betegség, sem szomorúság nem érne minket. Felmennénk a felhőkön át az Úr dicsőségébe, amikor Jézus magához veszi övéit. Ó Úr Jézus, meddig kell még várnunk? Addig boldogan énekeljük. Krisztus visszatér. Halleluja, halleluja, ámen, halleluja, ámen. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 28. vers. Ez nem az elragadtatásról szól, hanem arról, hogy szuverén úrként visszajön, hogy megítélje a földet. A hívők azonban nem mennek ítéletre. Amikor másodszor megjelenik, akkor nem a bűn kérdésével foglalkozik. Nem úgy jön másodszor, hogy ismét a galileai tenger körül járjon, vagy Jeruzsálem utcáin, hogy lássa, mit csinálnak áldozatával az emberek. Ítéletével jön vissza. Ezért ez nagyon egyszerűen így fejezhető ki. Csak két helyre kerülhetnek a bűneid. Vagy megmaradnak rajtad, vagy rákerülnek Krisztusra. Ha nem fogadod el Krisztus áldozatát, ha nem bízol benne, mint üdvözítődben, ha nem uralkodik rajtad, akkor semmi más nem vár rád, csak a nagy fehér trón ítélete. Aki oda kerül, azok közül senki sem üdvözül, hanem mindnyájan feltárhatják cselekedeteiket, és fölfedezhetik, hogy Istennek mindig igaza volt. De most fogadd el ezt a hírt. Istennek mindig igaza van. Tehát, ha bűneid rajtad vannak, semmi sem távolíthatja el rólad, csak Krisztus halála. Amikor Krisztus ismét eljön, akkor bűn hordozása nélkül fog megjelenni, vagyis akkor viszi teljességre a megváltást. Üdvösségünk három korszakban megy végbe. Már megváltást nyertem, ma az üdvösségben élek, és üdvösséget fogok nyerni. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Az egy csodálatos nap lesz. Nagy nap lesz nekem, bár nem vagyok magammal megelégedve. De Isten még nem mondott le rólam. A Mississippi vidékén egy drága asszony eljött egy összejövetelre, és így szólt. A legtöbb kereszténynek a hátára kellene írni. Ez még nem minden, amit Isten kegyelme el tud végezni. Tényleg ezt oda kellene írni minden keresztény hátára. Isten még nem mondott le rólunk. Hála legyen ezért Istennek. Másodszor bűn nélkül jelenik meg üdvösségünkre. Megszabadít minket. Nem azért jön, hogy a bűn kérdését megoldja azoknak, akik nem fogadták el őt, nekik ítélő bíróként érkezik. Anélkül, hogy az író megszakítaná a fejezetet, a felsőbbrendű áldozat témájával folytatja. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 1. vers. Amint az író befejezi a 9. fejezetet, azt mondja, hogyha Krisztus az ő első eljövetelében nem végezte volna el a megváltást, akkor utána már semmi más nem várna ránk, csak az ítélet. Ha elutasítod Jézus Krisztust, mint megváltót, akkor a lehető legszomorúbb lesz a temetésed. Sok temetést vezettem, és néha megtéretlen emberek koporsójánál is prédikáltam. Nincs nagyobb szomorúság a hitetlen emberek temetésétől, és ennek így is kell lennie. Emlékszem egy esetre, amikor egy feleség, aki csaknem alkoholista volt, elvesztette férjét. Nagy mértékben a férjére támaszkodott. Próbáltam prédikálni, de nem a vigasztalásról, hanem az örömhírről, az evangélium átadásáról. Utána odajött hozzám, rám nézett, és megkérdezte, van-e egyáltalán valami remény? Így szóltam, igen, van remény a részedre. A férjének már semmi remény nem volt. Káromkodó emberként halt meg, és valamikor megmondta, hogy neki semmi haszna sem volt a gyülekezetből, nem volt haszna Jézus Krisztusból, nem volt haszna egyetlen keresztényből sem. Semmi más nem várt rá, csak az ítélet. A mivel szócska által az író folytatja Krisztus bűnért való áldozatának a témáját. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza. A mózesi törvény jó célt szolgált abban, hogy előképekben tanította Izraelt. Mivel Isten olyan alaposan oktatta Izraelt, ezért szigorúan megbüntette népét. Amikor az Úr Jézus e földön járt, ezt mondta, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Lukács evangéliuma, 13. rész, 34. vers. Ha nem hiszed el, hogy Isten ítélete igazán szigorú volt, menj el Jeruzsálembe, haladj végig a régi Jeruzsálem utcáin. Keresd föl azt a területet, ahol Jézus végigment. Ma azt legnagyobb részt törmelék takarja. Miért? Mert a város ítélet alá került. Ó, az Úr mély gyakran össze akarta gyűjteni választott népét maga körül. A Szent Sátor szertartásairól szóló világos tanítást adott nekik az Ószövetségben. Hasonlítsuk össze ezt a világosságot azzal a sötétséggel, amiben őseink éltek valamikor, mint pogányok. Nem ismerték Istent. Aztán megérkezett az evangélium, és hála Istennek, közülük némelyek elfogadták Krisztust. Édesapám ágán a nagyapám istenfélő ember volt. Hálás vagyok azokért, akik elhozták az evangéliumot. Ezzel megtört a pogányság uralma. Imádkozzunk! Istenem, újból hálát adok neked azért a kegyelemért, hogy én hozzám is eljuttattal az evangéliumot, őseim, szüleim és nagyszüleim által, és én is meghallhattam, hogy van bűnbocsánat Jézus Krisztus vérében. Segíts, hogy egész életemben hálás legyek ezért, és hűségesen szolgáljalak téged és embertársaimat. Amen.